Krisztusban, szeretett testvéreim! Mai alkalommal egy olyan témát választottam, amelyik ószövetségi téma. Rég nem foglalkoztunk ószövetségi témával, és mindazok, akik az Izrael és Júda királyságával mostanában nem foglalkoztak, nem olvasták, egy kicsit lehet, hogy bizonyos szempontokat nehéz lesz feleleveníteni emlékezetünkbe, de talán mégis érdemes és bizonyos következtetéseket, tanulságokat levonni a következő témából. A témánkat így tudtam meghatározni, hogy milyen tanulságai vannak Ákábnak, Izrael királyának, Ramot Gilead elleni hadjáratának és Jozsafátnak, Júda királyának, az Ákáb királya való szövetségének. Tehát e köré csoportosulna a mai mondani valom. Szeretnék Ákábról is egy pár szót, Jozsafátról is, Mikiás profétáról is. Ez a Mikiás proféta az első kutatásaim alapján nem azonos a Mikiás könyvének a profétájával, ez egy másik proféta. De most akkor belevágva a témánk tanulmányozásába, hát az első, amit szeretnék említeni, az Ákáb, Izrael királya, aki Omri fia volt. Hát az ő jellemzéséről és országrásáról később szeretnék röviden szólni. Ő volt az első jelentős uralkodó, miután az Izrael két részre szakadt, tehát Salamon halála után két ország részre szakadt, Júdára és Izraelre, és ő volt az egyik első nagy jelentős uralkodó, aki megerősítette az Izrael királyságát. Sajnos feleségül vette Jezabelt, a tíruszi ottani királynak a lányát, aki hát hozományul az országba Baál és Asera profétákat hozott, és átnevelték szinte teljes egészében a népet a bálványimádásra. Tehát Ákábnak az uralkodására ez jellemző, egy gyengekező ember volt, és tulajdonképpen Illés proféta idejére esik az ő uralkodása. Hát akkor ott van Jozsafátnak, Júda királyának az esete, aki szövetsége lépett Ákábbal. Hát az ő jellemzésével kapcsolatban pozitívat ír a Szentírás, ugyanis a Krónikák második könyve 17. fejezetében Jozsafátról, Júda királyáról ezt olvashatjuk. Röviden olvasom. És az Úr Jozsafáttal volt, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi útjain járt, és nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az ő atyának Istenét kereste, és az ő parancsrajtaiban járt, és nem Izraelnek cselekedetei szerint. És a 10. és a 12. verset. Ezért az Úr igen megrettenti a földnek minden országait, amelyek Júda körül voltak, annyira, hogy nem merjének Jozsafát ellen hadakozni. És Jozsafát mindig nagyobb és hatalmasabb lett, és épített Júdában kastélyokat és tárházakat. Hát én csak nagyon röviden jellemezte itt most a Krónikák második könyve az ő pozitív hangvételű uralkodását, hogy ő a Izrael istenétől nem tért el, hanem hűséges maradt, és hát sajnos így lépett szövetségre Ákábbal, aki viszont bálványimádó volt. Ákáb feleségéről mondtam már, hogy Jezabel volt Ákáb felesége. Sajnos Ákáb, Izrael királya hallgatott az ő feleségére, hajlott is. Az ő felesége állandóan hát bűnbe vitte a férjét, és bűnbe vitték egész Izraelt. Úgyhogy Ákáb inkább a feleségére hallgatott, mint az Úrra, és nem Illésre, úgyhogy haragudott Illésre, és azt mondja, hogy ugye megtaláltál engem ellenségem, meg Mikiásról azt mondta, hogy ez mindig nekem csak rosszat prédikál, rosszat profétál, soha jót nem mond, csak mindig rosszat, hát nem az ő szívének vágyaival, romlott vágyaival azonosat mondott, és természetesen neki az nem tetszett. Jozsafát ezzel szemben igyekezett az Úr prófétáinak tanácsa szerint cselekedni, mert hallgatott az Isten szavára. A kedves testvéreim, föltehetjük a kérdést, hogy mi történik, hogyha egy bálványimádó és egy istenfélő király szövetségre lép egymással. Ákábnak nagyra törő tervei voltak, bár az Úr megmutatta neki hatalmát. Például kétszer kezébe adta Ben-Hadádnak, a szíriai királynak a seregét. Tehát az Isten megmutatta, hogy szorult helyzetbe tud Ákábon és az Izrael népén is segíteni. Többször is megmutatta, de legalább két alkalommal. mégsem szűnt meg a feleségére Jezabelre hallgatni. Sőt, az igaz Nábótot is még megölette, azért, hogy megszerezze a szőlőjét. Hát Ákháb vissza akarta foglalni Rámót Gileádot, vagy Gileádban Rámót városát. De emberi szövetségben gondolkodott, és a vele sógóságba kerülő Jozafát királyt és az ő segítségét kérte, hogy együtt menjenek és támadják meg a szír királyt, és foglalják vissza a Rámót Gileádot. Ebből is láthatjuk, hogy Ákháb nem Istenre támaszkodott, hanem emberi segítségre. Hát itt van Júda, testvérország, ott van az ottani hadsereg, sógorságba került Jozafáttal, hát együtt majd mennek, megtámadják és visszafoglalják. Sajnos a Biblia soraiból kitűnik, hogy Jozafát Júda királya volt az, aki inkább kereste a szövetséget Ákhábbal, és mivel fiatalabb is volt, és nem lehet tudni, hogy még milyen okokból, de alárendelődött Ákhábnak. Önkéntelenül is alárendelődött Ákháb terveinek és ambícióinak. Természetesen Ákháb az ambícióit a jónak leple alá rejtette. Azt mondta, hogy Rámót Izraelhez tartozik, és ez igaz. Az hozzánk tartozott, és menjünk és foglaljuk vissza. Tehát azt mondta, hogy jogos ez a hadjárat, lépjük meg ezt is, és foglaljuk vissza Rámót Gileádot. Jozafát bizonyára megmagyarázta magának, hogy hát saját népünk a másik országrész királyával került szövetségbe, nem egy idegen nép királyával, nem es a cél, hát együtt akkor menjünk és foglaljuk vissza ezt a várost. Úgyhogy a Királyok első könyve is foglalkozik, nem csak a Krónikák második könyve, tehát párhuzamosan kell a két szakaszt tanulmányozni. Királyok első könyve 22. fejezetében, az első 5 versben például ezt olvashatjuk. És 3 esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a szíriaiak és Izrael között. De a 3. esztendőben alámenne Jozafát, Júda királya az Izrael királyához. Ekkor mondta az Izrael királya az ő szolgáinak. Nem tudjátok, hogy Rámót Gileád a miénk? És mi hallgattunk, és nem vesszük vissza azt Szíria királyától. És mondta Jozafátnak. Feljössze velem a hadban Rámót Gileád ellen. Felelt Jozafát az Izrael királyának. Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovaim, mint a te lovaid. És mondta Jozafát az Izrael királyának. Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. Tehát mi történik, amikor szövetségre lép egy istentelen király egy hívő királlyal, jó szándékból, illetve a hívő király az istentelennel, hát akkor megpróbál a hívő fél jó befolyással lenni a hitetlenre, vagy a bálványimádóra. Lássuk, hogy milyen eredménnyel jár ez. Tehát akkor a Jozafát megpróbál jó befolyással lenni Ákhábra, Izrael királyára, például neki jut eszébe az, hogy kérdezzük meg Jahve profétáit. Érdekes, hogy Ákhábnak ez nem jut eszébe. Igen ám, csak hogy Izrael királyát udvari proféták vették körül. Tehát Ákhábnak olyan profétái voltak ott az udvarba, akik rendszeresen azt jövendőlték a királynak, amit a király szeretett volna hallani. Tehát onnan kapták az élelmezésüket, a megéhetésüket, és ők csak dicsőséget és győzelmet jövendőltek. Tulajdonképpen ma azt mondanánk, hogy kiszolgálták ezt a hatalmat, és azt jövendelték tehát, amit a király szeretett volna hallani. Kiszolgálták az igényeit, megerősítették a királyt a tévegéseiben. Jozafát azonban istenfélő királyként a lelkében érezte, hogy itt valami nem stimmel. Ákháb istentelen uralmával, hát feltehetően valamennyire tisztában lehetett, de mivel fiatalabb volt, és így önkéntelenül alárendelődött ennek a szövetségnek. Mégis volt annyi lelki ereje, hogy azt mondja Ákhábnak, hogy kérdezzük meg, van-e itt Jahvetől, Istentől egy proféta, hogy lássuk ő mit mond, mielőtt fölmegyünk ebbe a csatába, és megtámadjuk Rámót Gileádot. És érdekes, hogy miután meghallgatták az udvari proféták derülátó proféciáit, Jozafát továbbra sem volt nyugodt, és így szólt. És mondta Jozafát, nincs itt már több profétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? Miután Ákháb hivatja Mikeás prófétát, és ő másodszori nekifutása vereséget jövendőlt, Jozafátnak mégsem volt lelki ereje azt mondani Ákhábnak, hogy ne haragudj, kedves szövetséges társam, de én ezek után nem fogok fölmenni, nem egyesítem a seregedet az én seregemmel, és nem támadjuk meg Rámot Gileádot, mert az Isten nem látja jónak ezt a csatát. Nem volt képes. Kedves testvéreim, milyen következtetés vonhatunk le ezek után ebből? Elég azt tudni, hogy mi a helyes az életben? Lehet nekünk szilárd meggyőződésünk, hogy mi a helyes? Az még nem azt jelenti, hogy azt szerint is fogunk cselekedni. Józsafát is tudta, hogy mi a helyes. Tudta, hogy az Úr profétájára kell hallgatni. Meg is hallgatta az Úr profétáját. Az Úr profétája világosan megmondta, hogy nem szabad megtámadni a várost. Mégis elment a csatába. Szövetségesként. A királya. Igen, testvéreim, nem elegendő a szilárd meggyőződés. Tehát nem az a kérdés, hogy mi a helyes, hanem az, hogy van-e lelki ereje nemet mondani valakinek egy ilyen helyzetben. Adott esetben Józsafát Ákábnak, azok után, hogy ő azt szavát adta. Hogy amint az én seregem, ugye a te sereged is, amint a te lovaid, az én lovaim is. Ezek után mégis nem volt bátorsága és lelki ereje visszakozni ebben a szövetségben. Hanem belesodródott az ütközetbe, a népét belevitte ebbe a csatába, és csak az Úrnak az irgalmán múlott, hogy Józsafát is nem veszett oda. De folytassuk azzal, hogy mit válaszolt Ákáb Józsafátnak, hogy van-e az Úr profétái közül még valaki. Na, ezt figyeljük meg, az előbb már utaltam rá, hogy Ákáb mit mond. A királyok első könyve 22. fejezetéből, és mondta az Izrael királya Józsafátnak: még van egy férfiú, aki által megkérhetjük az urat, Mikiás, a Jemla fia. De én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendő nekem jót, hanem mindig csak rosszat. És mondta Józsafát: ne beszéljen így a király. És előszólítta az Izrael királya egy udvarszolgát, és mondta: hívd ide hamar Mikiást, a Jemla fiát. És ott ült az Izrael királya és Józsafát, Júda királya, ruhákba öltözötte, mindenki a maga trónusán, Samária kapuja előtt, a térségen, és a proféták mind ott jövendőltek előttük. És Sédekiás, a Kenaána fia, vasszarvakat készített és mondta: ezt mondja az Úr, ezekkel ökleld a Szíria belieket, míg meg nem emészted őket. És a proféták is mindnyájan ekképpen jövendőltek, mondván: menj fel Rámot Gileád ellen, és jó szerencsés lesz, mert az Úr a király kezébe adja. A követ pedig, aki elment volt, hogy hívja Mikiást, szólt néki, mondván: íme a proféták egyenlő akarattal jót jövendőlnek a királynak. Szólj kérlek te is úgy, mint azok közül egy, jövendőn jót. Mikiás pedig mondta: él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mondott nékem. És mikor a királyhoz ment, mondta neki a király: Mikiás, elmenjünk-e Rámot Gileád ellen hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondta néki: menj el, és járj szerencsével, az Úr kezébe adja azt a királynak. Most eddig olvasom. Kedves testvéreim, vajon Mikiás miért jövendőlt győzelmet, mikor pontosan tudta, hogy vereség lesz? Az elején, az első alkalommal, amikor a király megkérdezte tőle, hogy felmenjünk és megtámadjuk-e azt a várost, és ő megesküdött és azt mondta, hogy az Úrra mondom, hogy él az Úr, hogy én csak az igazat fogom mondani, amit az Isten mondott. Mégis miért mondott mást? Hát én megnéztem Biblia kommentárokat is. Hát van olyan Biblia kommentár, amelyik azt állította, hogy gúnyolódott itt a proféta. Kedves testvéreim, nem gúnyolódott, hanem félt. Most képzeljük el ezt a helyzetet. Ott van a város kapuja, a két király. Ott vannak ott a hadseregének, a testőrségének egy része, mindegyiknek. Ott vannak a hamis proféták. Milyen hangulat van ott? És egyedül van Mikiás az igazsággal. Egyedül. És óriási nyomás, elvárás nehezedik rá. A király azt akarja hallani, hogy győzni fog. Az udvari proféták mind körülvették, és azt mondták, hogy győzni fog. A követ is, aki elment érte, hogy jót jövendőj, te is győzelmet jövendőj, tehát egy nyomás helyezett a profétára. És Mikiás a király és a tömeg nyomására félelemből először nem merte elmondani a népszerűtlen üzenetét. Erről van szó. Kerültünk mi már ilyen helyzetbe? Hogy úgy érezzük, hogy teljesen magunkra maradtunk? Azonban a profétának ez a gyengesége leleplezte Akáb lelkismeretének a hangját. Akábét. Mert a király tudta jól, hogy nem kellene felmenjen a szíriai király ellen hadakozni, mert nem hitte el azt, amit Mikiás jövendőlt neki. Milyen érdekes. Ő eldöntötte, hogy felmegy, hogy a király, hogy megtámadja, hogy szövetséges keres hozzá. De a lelke mélyén tudta, hogy ez nem Isten akarata. Miért? Mert nem hitt el, amit a próféta mondott neki, pedig Isten prófétája volt. Tudta jól, hogy az urat nem kérdezte meg. Nem is volt szándékában, eszébe se jutott neki, csak Józsafát tanácsára egyezett bele, hogy megkérdezik Isten prófétáját, de nem azért, hogy az úr szavára hallgasson. Olyan sokáig járt az engedetlenség és a gonoszság útján, hogy már nem tudott arról letérni. Úgyhogy a Prédikátor könyvének a 8. fejezet 8. verse ezzel kapcsolatban például erre tanít minket. Az ütközetben senkit el ne bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ha valaki ezen az úton jár, nem lesz szabad. Soha, mindig a bűn fogja marad. Inkább saját önző, nagyra törekvő vágyát követte Akáb, és inkább hallgatott Jezabel gonosz tanácsaira, sem hogy Istenre bízza magát teljes egészében. Kedves testvéreim, szeretném hangsúlyozni, hogy a Jóistennek biztos vagyok benne, hogy volt terve arra nézve, hogy Akábot és Izraelt hogyan mentse meg, hogyan vezesse a helyes útra. De Akáb ezekkel a lehetőségekkel nem számolt és nem engedett az Isten indításainak, hanem maradt az ő saját önző vágyainak a fogságába, és Jezabel tanácsaira az ő istentelen feleségének a befolyása alatt. Fontosabb volt számára a dicsőség, sem hogy az alázat és az engedelmesség útját válassza. Nem volt lelki ereje hazaküldeni Jezabelt az apjához, sem arra, hogy a gonosz feleségét kordában tartsa. Az urast sem kereste, Izrael istenét, hanem az ő apjának, Omrinak a gonosz bálványimádó útjaiban járt, sőt, minden addigi istentelen király mértékét meghaladóan járt a gonoszságban. És akkor most érkeztünk el odáig, hogy Akábról még egy pár szót mondjak, hogy nézzük meg az apja Omri milyen volt, mármint az uralkodását illetően, hogy a Királyok első könyve 16. fejezete mit ír ezzel kapcsolatban. 25.-26. vers, tehát milyen volt Akábnak az apja Omri. És gonoszul cselekedék Omri az úr szemei előtt, és gonoszságával meghaladta mind az ő előtte valókat. És jár a Jeroboámnak, a Nebát fiának minden útján, és az ő bűnében, amelyel vétekbe ejtette Izraelt, haragra indítván az urat, Izrael istenét az ő bálványozásai által. És akkor nézzük meg, hogy mit ír Akábról néhány verset. Akáb pedig az Omri fia uralkodni kezdett Izraelen Asának, a júdabeli királynak 38. esztendejében, és uralkodik Akáb az Omri fia Izraelen Szamáriában 22 esztendeig. Tehát nem kevés ideig uralkodott, 22 évig. És gonoszabbul cselekedett Akáb az Omri fia az úr szemei előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak. Mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nebát fiának bűneiben járjon, hanem elment és feleségül vette magának Jezabelt, Edbaának, a szidonbeli királynak, tehát nem a Tíruszi, hanem a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Baálnak szolgála, és meghajta magát annak. És oltárt emelt Baálnak, és Baál házában, amelyet Samáriában épített. És csinált Akáb Aserát is, és jobban haragra indította Akáb az urat, Izrael istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Tehát ebből láthatjuk, hogy milyen úton indult el és tartott ki Akáb. Akábnak viszont volt lehetősége több alkalommal, hogy megismerje Izrael istenét. Például Illés istenét. Hát nem Illésnek a szavára történt az, hogy 3 év és 6 hónapig nem esett eső Izraelbe? De igen, Illés imájára és Illésnek a bejelentésére. És nem Illésnek a bejelentésére esett ismét eső, és az ő imájára? Izraelbe? Hát volt-e lehetősége 3,5 év alatt a királynak elgondolkodni, hogy a Baál adja az esőt, aki esőistennek van kikiált, ez a bálványisten, vagy pedig az Izrael istene? De ő gyenge, befolyásolható ember volt. És gyengeségét, rosszra való befolyásolhatóságát azzal leplezte, hogy konoknak, elszántnak, bátornak mutatkozott. Tehát az embert könnyen meg tudja téveszteni egy határozott kiállás. Ez nem azt jelenti, hogy az illető meg van győződve az igazságban. Lehet, hogy csak konok. Lehet, hogy engedetlen. Ezzel leplezte tehát, bátornak és konoknak mutatkozott. Valójában olykor egy duzzogó kamasz gyerek szintjére süllyedt. Hát mi történt akkor, amikor hát a Nábot nem adta el neki a szőlőt? Hát akkor bement a szobájába, lefeküdt az ágyba, és a fal felé fordult, mint egy kamasz, és duzzogott. És jött Jezabel a feleséges, mit duzzogsz? Hát nem te vagy itt a király? Hát majd én intézkedem róla, hogy Nábot szülője a tiéd legyen. És az az érdekes, hogy Jezabel a király pecsétgyűrűjével, a király nevében, akár a király helyett is jár el. Ez egy fontos jelenvonás Jezabelre vonatkozóan, leleplezhető legyen, ez egy nagyon rendkívül fontos, és így öletik meg, hamis tanuk által kövezik meg Nábotot, és szerzik meg a felesége, a férje számára Nábot szőlőjét. De Izrael Istene küldte Illés prófétát, és az ítéletet ki is mondta fölöttük, ami később be is következett. Tehát, ilyen duzzogó kamasz gyerek szintjére is olykor lesüllyedt. Mindegy, nem számít, csak Nábot szőlője az övé legyen. Ákáb megtanulhatta volna 3,5 év szárasság alatt, hogy Izrael Istene az Úr. De sem ebből, sem Illés imájára megérkezett eső után nem volt lelki ereje Illés mellé állni, és Isten akaratát cselekedni. Ezért a hosszú 22 éves rombolás után, az ő uralma után, az Úr kiszolgáltatta őt annak a léleknek, akitől engedte magát kezdettől fogra félrevezetni. Hát ezt szerintem ezt felolvasom, bár nem terveztem, mert rendkívül fontos ez a szentírási szakasz, és szerintem erről még külön érdemes is lenne tanácskozni, hogy ezt hogy is kell érteni. Ugyanis Mikiás végül másodszorra a vereséget jövendől Ákábnak, ott mindenki előtt. Tehát miután győzelmet jövendőlt, először, és mondta, akkor a király ezt válaszolta. Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet nem mondj nékem az Úr nevében? És mondta, láttam az egész Izraelt szétszéledve a hegyeken, mint a jókat, melyeknek nincsen pásztoruk, és mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk, térjen vissza kiki az ő házához békességben. És mondta Izrael királya Jozafátnak, nem megmondtam neked, hogy soha jót nékem nem jövendől, hanem csak rosszat. És mondta Mikiás, azért halld meg most az Úr beszédét. Láttam az Urat az ő székében ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felül mellette állani. És mondta az Úr, kicsoda csalja meg Ákábot, hogy felmenjen és elveszen Ramot Gileádnál. És ki egyet, ki más szólt hozzá. Akkor előjött egy lélek, vagy egy, tehát egy szellemi lény, aki az Úr elejébe állt, és mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondta néki, miképpen? És felelte. Kimegyek és hazug lélek leszek mind az ő prófétáinak szájában. Akkor mondta az Úr, csald meg és győzz meg, menj ki és cselekedjél úgy. Íme az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáinak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Hát ugye mi lett ennek a következménye, hogy Szedekiása, az egyik hamis próféta arcul ütötte Mikiást, és azt mondja, mi van, eltávozott tőlem az Úrnak lelke, csak ne, veled van? Tehát még szenvednie is kellett az igazságért, azért, hogy ezt megmondta. De mi történt? Az Isten kiszolgáltatta Ákábot annak a léleknek, amelyiknek ő tulajdonképpen kezdettől fogva odaszánta magát. Azt mondja az Úr, hát ezt az utat választottad, akkor menjél ezen az úton. Hát tulajdonképpen nem erről van szó. Hát szeretném akkor Pál apostolnak az idézetét számotokra felidézni, hogy az Úr miért adja át az ilyen embereket a tévegés szellemének. Nem erre az esetre vonatkozik, de szép példája ennek, és meg lehet Ákáb esetét is ebből az összefüggésből érteni. A Tesszalonikaiakhoz írott második levél második fejezetéből, 9. verstől így olvasom az Isten igéjét. Akinek eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És ezért bocsátja rájuk az Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. És hogy károsztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Hát azt nem tudjuk, hogy Ákáb eljutott-e a lelki romlottságában odáig, hogy gyönyörködött már az igazságtalanságban, de azt tudjuk, hogy lelkismert furdalás nélkül Nábot szőlőjét, Nábot meggyilkolása után szépen elfoglalta. Tehát ezt világosan láthatjuk mindenképpen. Miért bocsátja rájuk az Isten a téveik és erejét? Mert nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Ezt az utat választották, hát akkor menjenek azon az úton. Az Isten álkábra bocsátotta a téveik és erejét és lelkét, hogy higgyen a hazug profétáknak, pedig a lelkeméjén tudta, hogy Mikeás az egyedüli proféta, aki végül is a szemébe merte mondani az igazságot, és hogy vereség lesz a vége. És hogy neki is ott vége lesz, de nem volt ereje visszafordulni már. Annyira a bűn, és ez a tévejgés a hatalmába kerítette, hogy nem tudott már visszafordulni Ákáb. És mi a szomorú? Hogy aki vele ment, a másik király, az sem tudott visszafordulni. Az Isten mentette meg Jozafátot. Tehát Ákáb így a saját vesztébe rohant. Ezek az események le vannak írva a Krónikák második könyvében, és nem csak a Királyok első könyvében. És majdnem szóró-szóra egyeznek egymással, bizonyos esetben kiegészítik egymást. A Krónikák második könyvéből tudjuk meg, hogy Jozafát sógorságban lépett Akábbal. Tulajdonképpen a fia számára Jezabelnek a lányát, Atáliát kérte és vette feleségül. Hát ez egy óriási baklövés volt, ugye, mert akkor Jezabelnak a szelleme folytatódott Atáliában. Tehát tulajdonképpen a probléma az összes nyomorúsággal, ami volt Izraelben, az áthelyeződött Júdeában, hogy ott is szenvedjen a királyi család és a nép ettől a szellemtől, Jezabel szellemétől. Úgyhogy majdnem teljes pusztulást hozott ezzel Jozafát a saját családjára és egész Júdára. Kedves testvéreim, ma is a legtöbb ember képtelen ezt az egyszerű kérdést átlátni. Van-e az Úrnak közössége Béliállal? Szövetségre lépheti a hívő a hitetlennel? Pál apostol azt tanácsolja a keresztény hívőknek, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Ákábot nem tudta megmenteni a Jozafáttal, a Júda királyával való szövetség. Tehát gondolhatott volna arra Ákáb, hogy hát itt van egy hívő ember, én mellé állok. Ezt nem tudjuk természetesen, ezt nem írja a Szentírás, de gondolhatta volna. Őt nem tudta ez megmenteni, mert neki elsősorban Istennel kellett volna szövetségre lépnie, és nem emberekkel. Jozafátnak sem vált a javára, hogy a bálványimádó Ákábbal és az ő házába a sógorságra lépett. Az életben sokszor nehéz nemet mondani valamire az elején. Mert nem szeretnénk, hogyha az illető megsértődne. Nem szeretnénk elveszíteni, vagy nem akarjuk, hogy haragudjanak ránk. De bizony kevesebb kártétellel járna. Ha az elején már a lelkismeretünkre hallgatnánk, és azt mondanánk, hogy ne haragudj, én ezen az úton nem szeretnék járni. Inkább válasszuk a nehezebb és a keskenyebb utat, mint a hamis békességet, amely biztos pusztulásba vezet. Kevesen képesek tanulni abból, hogy milyen sok múlik azon, hogy a királyi házban Jezabel vette át az uralmat, és azt a férje árnyékában gyakorolta. Izrael házának romlására és saját férjének romlására, mint ahogyan Jezabel lánya Attália ugyanúgy folytatta ezt az istentelenséget Júdában, Jeruzsálemben. Úgyhogy Jozafát fiának, Jórámnak majdnem az egész házát kiirtotta, és rémuralmat vezetett be. Tehát Jórám csak 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Halála után az ő fia Akházia uralkodott 1 évet. De azt is már az egy év uralom is Atáliának a befolyása alatt történt. Hát gondoljuk el, ő volt az anyakirálynő. És 9 év után Atália, mindegy, hogy ejtsük a nevét, teljes jogú uralkodó lett, miután a fia meghalt. És 6 évnek kellett eltelni, hogy végül is félreállítsák az ő istentelen uralkodását. Úgyhogy akkor a Krónikák második könyvéből még néhány részletet felolvasok a 22. fejezetből ezzel kapcsolatban, mert tanulságos. Tehát a Krónikák második könyve 22. fejezetéből, először a második, harmadik verset. Akházia 42 esztendős volt, mikor királyá lett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Atália volt, aki az Omri leánya volt. És az ő Akáb házának útjain járt, mert az ő anyja vala néki tanácsadója az istentelen cselekedetre. Kedves testvéreim, nem az a kérdés, hogy ki uralkodik, hanem hogy ki a tanácsadó. Kire hallgat az uralkodó? És akkor a továbbiakban Atália így folytatta istentelen uralmát Júdeában, vagy Júdában. Akkor a 10. verset. És Atália az Akázia anyja, látván, hogy az ő fia meghalt, felkelt és megöli a Júda házanépének minden királyi sarját. De Jozabát, a király leánya, vevé Jóást, az Akázia fiát, és kivevé őt titkon a király fiai közül, akik megölettek, és elrejtette őt és az ő dajkáját az ágyasházban. Ezt most tovább nem olvasom, hanem a 12. verset. És náluk volt az úrházában elrejtve 6 esztendeig, Atália pedig uralkodott az ország felett. 6 évig uralkodott, és utána sikerült félreállítani, és a méltó büntetését Atália is elnyerte. Az a tény, hogy Jezabel uralma befolyása folytatódott és megismétlődött Izrael országa után Júda királyságában is, ez a törvényszerűség 2-szer is szerepel a Bibliában. El kellene, hogy gondolkodtasson minden hívő embert és minden hívő gyülekezetet. Ezért Isten rendeléseitől, tanácsaitól egy jottányit se térjünk el. Mindenki le kellene tudja vonni a helyes következtetéseket ebből a 2 precedens értékű uralkodásból. Hitetlenekkel, istentelenekkel ne legyetek fele más igában, mert ez az erkölcsi romlást fogja hozni. A Jóisten szavát keressük, azt kutassuk, arra hallgassunk, ne a saját szívünk vágyait kövessük, mint Ákáb például, hanem a szívünket adjuk az Úrnak, hogy az Úr tisztítsa meg a szívünket, hogy ő lakozzék benne. Hát mire tanít a bölcs Salamon minket? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mire figyelmeztet minket Jeremiás próféta által az Úr? Csalárdabb a szív mindennél, gonosz, ki ismerhetné meg azt? És akkor bizony van olyan is, hogy az ember szemei előtt valami jónak látszik, de annak a vége halálra menő út. Akkor szeretném ezt is idézni, de kétféleképpen is szerepel a példabeszédek könyvében, most csak az egyiket nézzük meg, a 16. fejezet 2. versét. Minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Sem Ákábot, sem Jezabelt, sem Atáliát nem szabadította meg a saját gonoszsága, pedig ők azt gondolták, hogyha arcátlanul kitartanak az ő elgondolásaik mellett, akkor győzni fognak. Bizony ennek az ellenkezője következett be. A magabízást, az engedetlenségből fakadó gonoszságot ne tévesszük össze az állatatossággal. Írtam azt, amikor készültem. Tehát a magabízást, az engedetlenségből fakadó gonoszságot ne tévesszük össze az állhatatossággal. Az állhatatosság az Isten iránti szeretetből fakad. Isten igéje iránti ragaszkodásból fakad. És azt szelítség és alázatosság járja át. És az az állhatatosság, nem pedig egy gonoszság. A befejezés előtt még pár gondolat, és akkor lassan a végéhez érek. Tehát azért tartsuk magunkat minden tekintetben, a családban is, és a gyülekezetben is, Isten egyházában is, ahhoz a rendhez, amit az Úr meghatározott a Korintusi első levél 11. fejezetében, például az 1. és 3. versben. Legyetek az én követőim, mint az én is a Krisztusé. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. A bűnvilágában mind a férfi uralom, mind a női uralom katasztrofális. Abból nekünk nincs. Nem lehet közösségünk azzal, ami közösséget nem vállalhatunk. De azok, akik a szívüket Krisztusnak adták, azok az isteni rendhez tartják magukat. Az isteni rend szerint pedig a férfinek, a férfi testvéreknek van egyfajta vezetői szolgálatuk, amit az Úrtól kaptak. És ez így helyes. Minden férfiúnak a feje Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, Krisztusnak feje pedig az Isten. Ez az isteni rend, amit érdemes komolyan venni. Megvédeni, segíteni, és hogyha bármiben eltérés van, akkor ezt helyreállítani. Mikeás proféta esete tanítson meg minket arra, hogy nem elég komolyan gondolni. Nem elég megesküdni arra, hogy én minden körülmények között az igazat és az isteni igazságát fogom képviselni. Péter meg is esküdött arra, hogy ha mindenki megtagad is, mondta Jézusnak, én akkor sem foglak megtagadni. Mégis esküdözve, átkozódva tagadta meg 3-szor az ő üdvözítőjét. Mikiás is a félelem és a ránehezedő külső nyomás miatt először nem merte Isten üzenetét közvetíteni a királynak. Nem az a kérdés, testvéreim, hogy ismerjük-e az Isten akaratát, az Istennek a helyes útját, hanem az a kérdés, hogy annak megfelelően élünk-e. Mert ha annak megfelelően élünk, és Istentől kapunk kegyelmet, akkor fogjuk tudni igazán képviselni a nehéz helyzetekben. Az énünket és a félelmeinket el tudjuk-e rejteni Krisztusban? Meg tudunk-e halni önmagunk számára, hogy Istennek éljünk? Hogy a Szentlélek tanácsára Isten akaratát cselekedhessük. Amíg ez nem történik meg, addig tulajdonképpen az Isten el sem tudta kezdeni az ő munkáját a mi életünkben. Az ő átalakító munkáját a jellemünkben és a lelkünkben. Az Istennel való engedelmesség útján járunk-e, vagy az engedetlenség és a konokság útján? Végezetül pedig ne csak a negatív példákból, vagy a kevésbé tökéletes példákból tanuljunk, természetesen ezekből is lehet, azért említettem, hanem helyezzük tekintetünket hitünk szerzőjére és fejedelmére, valamint bevégzőjére, Jézus Krisztusra, és tanuljunk tőle valamit minden nap. És mindenek előtt tanuljuk meg rábízni magunkat, hogy a mi döntéseink és tanúságtételünk Istenhez méltó legyen. Amen.